Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó mai adásunk tartalmából. Még mindig visszafogottak a kockázati tőkebefektető cégek áll a Deloitte felmérésében. A magyar lakáspiac 1,5%-át teszik ki a luxus lakások. Egyre többen és többet vásárolunk az interneten keresztül. Szigorúbban lesznek büntethetőek a cégek, külföldről vásárolt szoftvereket ellenőriz a NAV. Kevesebb az ATM, de a készpénzfelvétel nem csökken. Ezek mai témáink, hallgassanak minket! Lassan kezd visszatérni a közép-európai kockázati tőkebefektetők optimizmusa és befektetői aktivitása, bár még továbbra is gyenge lábakon állhat a növekedés. Erre lehet következtetni a Deloitte közép-európai kockázati tőkebefektetők körében végzett felmérésének eredményeiből. A Deloitte pénzügyi tanácsadási üzletágának közép-európai ügyvezető partnere azt mondta, a többség a meglévő portfólió kezelésével foglalkozik. Seres Bélával beszélgettem.
A Deloitte közép-európában már több mint 10 éve készít egy felmérést, amelynek az a lényege, hogy a régióban aktív intézményi tőke, magántőke befektető, kockázati tőke befektető hangulatát próbáljuk felmérni olyan kérdésekkel, amelyek azt irányozzák, azt célozzák, hogy mit várnak a következő 6 hónapra ezek az intézményi tőkebefektetők. Egy-egy ilyen felmérés önmagában talán nem is annyira érdekes, de így, hogy már látjuk több mint 10 éve a trendeket, így azért nagyon érdekes jelenségeket lehet kimutatni, illetve kirajzolni. A legutolsó felmérésünk az most készült az elmúlt hónapban, most jelentek meg az eredményei. Ezek azt mutatják, hogy nincs lényeges, nagyon határozott elmozdulás az intézményi tőkebefektetőknek a várakozásaiban. Összességében nem túl rózsásan ítélik meg a régiónak a helyzetét. Többé-kevésbé összhangban azzal, ahogy az európai gazdaságnak a helyzeteit, illetve a kilátásait látják. Egy tartósan elhúzódó recessziós közegben az intézményi tőkebefektetők is úgy látják, hogy Közép-Európában továbbra is egy nagyon-nagyon gyönge lábakon álló növekedés lehet csak az elkövetkező időszakban, ha egyáltalán lesz növekedés.
Ez azt jelenti, hogy inkább portfólió kezeléssel foglalkoznak, ahelyett, hogy újabb befektetési célpontokat néznének ki maguknak?
Egyértelműen igen. Az egyik kérdésünk éppen erre vonatkozik, amit ön is feszegetett, hogy mivel foglalkoznak, mivel töltik munkaidejüket ezek az bizonyos intézményi alapkezelők. Ugye 3 fő lehetséges irányt adunk meg válaszként. Egyrészt új befektetési lehetőségek, új felvásárlási céltársaságok felkutatásával, 2 új alapoknak a kezelő keresésével, tehát fundraising alapkezelői tevékenységgel. A harmadik pedig a meglévő, a portfólióban meglévő már tulajdonolt társaságok problémáinak, ügyeinek a kezelésével. És hát az, hogy ki mivel tölti az idejét, és mivel fogja tölteni az elkövetkező hónapokban az idejét, az egy nagyon jó indikáció arra, hogy milyen piaci várakozásaik vannak. És egyértelműen azt látjuk, hogy a válaszadók több mint fele, túlnyomó része azt tervezi, arra számít, hogy továbbra is az idejének jelentős részét a meglévő céltársaságok ügyeinek, bajainak, problémáinak a kezelésével kell töltse, és jóval kevesebb részben kisebb idő marad arra, hogy új befektetéseket keressenek.
Még annyit, hogy ugye, hogyha a régiót vizsgálták, akkor nyilván egy sorrendet fel lehet állítani a közép-európai országoknál. Lengyelországban van a legtöbb befektetés, vagy milyen sorrendet állíthatunk
fel? Nincs azért egyik hónapról a másikra, vagy akár egyik fél évről a másikra nagy változás. Természetesen igen, egyértelműen Lengyelország a régióban az, ami az intézményi tőkebefektetők számára a legvonzóbb, és ezen kívül a régió északi része, tehát továbbra a Baltikum, Csehország, Szlovákia az, ahol még igen aktív az intézményi tőkebefektetői aktivitás. Nem csak a várakozások, hanem a tényleges tranzakciók adatait vizsgálva is azt látjuk, hogy egyértelműen a régió északi része az, ami vonzó. A régió déli része, a recesszió és a hitelválság által sokkal inkább sújtott déli rész, beleértve Romániát, Magyarországot, az egész volt Jugoszláv területet, az sokkal kevésbé vonzó a tőkebefektetők számára.
Seres Bélát a Deloitte pénzügyi tanácsadási üzletágának közép-európai ügyvezető partnerét hallották. A magyarországi lakáspiac alig 1,5%-át teszik ki a luxus ingatlanok, melyek főleg a fővárosban lelhetők fel. Az Otthoncentrum vezető elemzője azt mondta, lakás esetében 100 millió felett, családi háznál 300 milliótól beszélünk luxus ingatlanról. Déri Attilát kérdeztem.
Jelenlegi piacon a családi házak esetében nagyjából ilyen 300 millió, illetve drágában kínált ingatlanok, családi házak, a lakások esetében pedig 100 millió forintnál drágában kínált lakások azok, amelyek a jelenlegi piaci körülmények között luxusnak számítanak, bár legkönnyebben az ára lehet megragadni a luxus fogalmát, de egyáltalán nem csak az ár az, ami valamit luxussá tesz. A beépített anyagok, a felhasznált építészeti elemek, műszaki megoldások, az elhelyezkedés, a panoráma, a többállásos garázs, csend, az exkluzivitás, mind-mind hozzátartozik ahhoz, hogy egy ingatlan luxus ingatlan legyen.
Ezek jó része hol található, és egyébként a teljes ingatlan állománynak mekkora részét teszik ki?
A teljes piac nagyjából 1,5%-át teszik ki ezek a luxus ingatlanok, tehát egy nagyon kis szegmensről beszélünk, és nem gondolom, hogy meglepetés, hogy a nagy részük Budapesten található, bár vannak vidéki városokban is, a Balaton környékén, Sopronban, Fonyódon olyan drágább 200-300 millió forintért kínált ingatlanok is, amelyek ebbe a luxus kategóriába esnek. Itt már azért főleg a Balaton környékén esetleg nagyobb birtokokra, kúriákra kell gondolnunk, de alapvetően a főváros az, ahol ilyen nagyértékű ingatlanokat lehet találni.
Mennyire nagy ezeknek a forgalma, hiszen azért nyilván nem sokan vannak, akik megtehetik, hogy ekkora ingatlant vegyenek, ilyen értéken vegyenek ingatlant.
Ahogy a kínálatból is egy nagyon csekély részt alakítanak ki ezek az ingatlanok, ugye a vevők is kis számúak, és tényleg nagyon kevesen keresnek ebben a szegmensben. Azt kell, hogy mondjam, hogy az átlagosnál akár kétszer hosszabb értékesítési idővel is kell számolni egy ilyen ingatlan esetében. Nem ritka, hogy a vevők egy-másfél évet is gondolkodnak a döntés meghozatal előtt, a vásárlás előtt, és bár kicsi a kínálat, nem tudnak sok ingatlant megnézni, de azokat, amelyek szóba jöhetnek és megfelelnek az igényeiknek, azokat mindenképpen alaposan szemügyre veszik.
Ha valaki elhatározta magát és van is rá pénze, akkor mennyi idő alatt tudja eldönteni, hogy valóban kell neki az adott ingatlan, mennyire első látásra megtetszett, és akkor viszonylag gyorsan tudok dönteni, vagy hosszabb, de maga ez a döntési mechanizmus?
Hosszabb az idő, amíg a vevők döntenek, sokkal összetettebb a döntési szempont. Ugye az elhelyezkedés, mint minden ingatlannál, a luxus ingatlanoknál is nagyon fontos, de nagyon érdekes, hogy ezeknél a vevőknél az érzelmi döntések sokkal nagyobb számban fordulnak elő. Ezek a vevők, akik ilyen ártartományban keresnek, már életérzést keresnek, nem hajlandók kompromisszumot kötni, és nagyon alaposan megvizsgálják a lehetőségeket, tehát ez akár egy-másfél évre is elhúzhatja a döntési folyamatot.
Déri Attilát, az Otthoncentrum elemzőjét hallották. A vállalatok és piacok hamarosan folytatódik, adásunk második részében többek között a netes vásárlásokról, a cégek büntethetőségéről, hamis szoftverekről hallhatnak beszélgetést.